Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy ezt a napot a te ígéd fényében kezdhetjük el. Kérünk téged, hogy legyen az áldásod a mi összejövetelünkön. Amen.
Kedves testvéreim, a mai reggeli áhítatunkon három rövid igét szeretnék felolvasni, és ennek alapján szeretném tolmácsolni Istennek a hozzánk szóló üzenetét. Az első rövid szakasz a 144. Zsoltárból való, a 144. Zsoltár 3. és 4. verszaka, amelyik így szól. Ó Uram, micsoda az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondolsz rá? Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. A második bibliai vers Mózes első könyvéből való, az első rész 27. verszaka, amelyik a következőképpen szól. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. A harmadik rövid mondat pedig a János evangéliuma 19. részéből való, annak is az 5. verszaka. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Kedves testvéreim, felolvastam három rövid igeszakaszt, amely igeszakaszoknak látszólag semmi közük nincs egymáshoz, a Szentírásnak a teljesen különböző helyeiből valók. Mégis, ami összeköti ezeket a bibliai verszakokat, egyetlen egy szó, amelyik ugye így hangzik, ember, az ember. Az első szakasz, amit felolvastam, a Zsoltárosnak a jól ismert, óriási nagy kérdése, Uram, micsoda az ember? Kedves testvéreim, a Szentírás egész üzenetével egybehangzóan a Zsoltáros mint egy tükrözi azt az alapvető igazságot, hogy a Szentírásnak, a kijelentésnek egyetlen egy nagy témája van, ez pedig az ember. Az ember. Sokan azt gondolhatnák, ugye, ami mai világunkban, hogy a Szentírás, a kijelentés az egy a valóságtól elrugaszkodott könyvek gyűjteménye, amelyekhez úgymond a mai embernek semmi köze nincs. Hát, jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a Szentírásnak egy nagy témája van, és ez pedig az ember. A számunkra szóló mai üzenetet én ebből úgy vontam le, hogy az igehirdetésnek, az egyháznak egyik központi és alapvető feladata témává tenni magát az embert. Témává tenni magát az embert. Kezdjük a Zsoltárosnak ezzel a hallatatlan kérdésével. Ó Uram, micsoda az ember? De én most itt nem szeretnék a kérdéstől rögtön sokat elidőzni, majd később még erre visszatérünk, hanem szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak azt mondja a Zsoltáros, ugye, amit mi kívülről tudunk, hogy micsoda az ember, hogy tudik törődsz vele, hanem rögtön ezután, ehhez szervesen csatlakozva és kapcsolódva, Jön egy kérdés, illetve egy kijelentés, egy állítás, amelyik ugye így szól, az ember a lehelethez hasonló napjai a tűnő árnyékhoz. A zsoltáros, mintha ezzel csak azt mondaná, hogy amikor az ember önmagára kérdez, amikor azt teszi fel, azt a kérdést teszi fel, hogy mit jelent embernek lenni, akkor azon nyomban szembesülnie kell saját maga végességével, saját maga nyomorúságával, saját maga halálával és betegségével, saját maga tökéletlenségével. Sőt, megfordítom. Csak a saját végességünkkel való szembesülés árán juthatunk el az emberlét alapvető kérdéseihez. A mi korunk kultúrája valami egészen más kultúra, mert nem foglalkozik az emberlét alapvető kérdéseivel, és így az ember végességével és nyomorúságával sem, hanem azt sugallja nekünk, hogy don't worry, be happy. Ez a mi happy kultúránk, amely kultúrában az alapvető kérdésekkel nem foglalkozunk. Heidegger, a 20. század ma is meghatározó filozófusa ezt úgy mondta, létfelejtés, létfelejtés. A gondolkodásunkat, az agyunkat, a mentalitásunkat, a cselekvéseinket, a fizikai létfenntartás kérdései foglalják el, miközben megfeledkezünk magáról az emberi létről. Nagyon fontos természetesen, hogy éppen hol mozog most a svájci frank árfolyama, de azért vannak itt még egyéb problémák is. Például az, hogy mindnyájan meg fogunk halni. Amikor a zsoltáros felteszi ezt a kérdést, micsoda az ember, számomra ebből most és itt az az üzenet, hogy az emberi életminőség alapvető mércéje az emberi léttel való szembesülés. Nos, kicsoda az ember? Teszi fel a zsoltáros a kérdést, és szeretném most ismételten felolvasni a második bibliai versünket, amelyeket ugye nyilvánvalóan minden mindnyájan jól ismerünk. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Amikor a Szentírás már az első lapokon az emberről kezd el beszélni, mert az ember a Szentírás központi témája, akkor az emberi létet már az elején és rögtön a kezdetben összefüggésbe hozza Isten valóságával. Mint egy azt mondva, hogy az emberi létet nem lehet önmagában megérteni, csak Istennel összefüggésben. Az emberi lét önmagában érthetetlen és értelmezhetetlen. A mai gondolkodás számára ez teljességgel idegennek tűnhet, már maga a kérdésfölvetés is, nem beszélve arról, hogy az emberi lét megértését Istennel hozzuk összefüggésbe, és épp ezért a mi korunk domináns gondolkodás módja ezt a kérdést is félreteszi. A mai kultúra azon a meggyőződésen alapul, hogy az emberről semmi sem tudható, pontosabban csak annyi tudható, amennyi tudományos módszerekkel bizonyítható. Ez azt jelenti, hogy a tudásunk addig terjedhet önmagunkról, ameddig exakt tudományos eszközökkel bizonyos dolgokat önmagunkról, a világról, a létünkről bizonyítani tudunk. Magyarán semmi. Pápám van egy nagyon jól ismert matematika tanár, akinek van egy mondása, amelyik már szálló ügyévé vált, ez a tanár ezt mondja. Hát kérem szépen a tanítványainak. Hát kérem szépen, van a matematika, a fizika, a biológia és a kémia. Az összes többi bélyeggyűjtés. Líra. No hát azért mi ezt nem így gondoljuk. Ha igaz lenne az az állítás, hogy csak annyi tudható, mennyi bizonyítható, akkor önmagunkról semmit sem tudhatunk, akkor valóban elérkezhetnénk az értelemvesztés korszakába. Amikor az ige azt mondja, rögtön már az elején, a kijelentés legelején, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi lét csak Istennel összefüggésben érthető meg. Nem az a kérdés, hogy milyen az ember önmagában, hanem az a kérdés, hogy milyen az ember Istenhez képest. Ha az emberi önértelmezésből eltűnik Isten, akkor jön el igazán az értelemvesztés és a távlatvesztés korszaka. A Szentírás, a kijelentés az a horizont, az az értelmezési keret, amelyben az emberi lét egyáltalán valamiképpen értelmezhető. Szeretnék most áttérni erre a harmadik jól ismert mondatra, ecce homo. Ugye Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Hát ez a szegény Pilátus nyilvánvalóan nem azt gondolta Jézusra mutatva, hogy íme az igazi ember, a megvalósult és beteljesedett ember, hanem azt akarta mondani, hogy hát itt van az az ember, akit ti akartok. Kezdjetek vele, amit tudtok. De én most mégis így szeretném érteni, hogy íme Jézusra mutatva Pilátus azt mondja, itt van az ember. Itt van az igazi ember. Itt van a megvalósult ember. Itt van a teljes ember. Jézus Krisztusban vált nyilvánvalóvá mindaz, amit az emberi sorsról egyáltalán tudni lehet. Nincs más. Pannenberg, korunk talán legnagyobb teológusa, számomra mindenképpen, ezt mondta a rendszeres teológiájában, megjelent eddig két kötete, a harmadik kötetet már nagyon várom magyarul, ezt mondja, Jézus az ember végső alakja. Jézus az ember végső alakja. Jézus Krisztusban mutatta meg Isten, mit is jelent ez a bizonyos képmás. Mit is jelent valójában embernek lenni. Mit is jelent valójában az emberi rendeltetés. Jézus Krisztus azért jött, hogy megnyissa az utat az Istennel való közösséghez, és az ember az Istennel való kapcsolatában ébredjen öntudatra, s váljék azzá, akivé eredeti rendeltetése szerint lennie kell. Kedves testvéreim! Jól értsétek ezt a mondatot, amit itt mondani fog. Egy-két mondatot itt leírtam magamnak, ezt is leírtam szó szerint. Jól értsétek ezt a mondatot, amit most mondok. Nem azért élünk, hogy keresztények legyünk. Nem vagyunk mi imamalmok. Hanem azért vagyunk keresztények, hogy emberré váljunk. Tetszik érteni? A kereszténység nem öncél. A hit nem öncél. A vallásosság nem öncél. hanem az arra vezető út, amivé vagy akivé az Isten formálni akar bennünket, a Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett igazság által. És az emberré válásnak ez a folyamata nem más, mint gyógyulás. Mint gyógyulás az Istennel való közösségben, a Jézus Krisztus által, hogy meghaladjuk azokat a bizonyos emberi nyomorúságokat, amelyeket a Zsoltáros is feltesz, hogy lássuk, hogy az emberi életnek Istentől rendelt értelme és rendeltetése van, és az emberi lét valóságosan az Isten által adott és rendelt örökké valóság része. Ez a hit haladhat meg minden betegséget, ez a hit haladja meg a halált, minden emberi nyomorúságot. És a legfantasztikusabb, hogy ennek a gyógyulási folyamatnak mi is a részesei lehetünk. Itt is, és most is. Amen. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy nem kell nekünk itt otthontalanul és hajléktalanul bolyongani ezen a világon, mert Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá tetted a mi életünknek a rendeltetését, tartalmát és célját. Kérünk téged, hogy tégy bennünket a te engedelmes szolgáiddá, hogy a te követőidként ebben a világban bizonyságot tehessünk te rólad, bizonyságot tehessünk arról a jó akaratról, amellyel minden embert meglátogattál. Kérünk téged, hogy tégy áldott eszközeiddé. A Krisztus Jézusért hallgass meg imádságunkat. Kedves testvéreim, most pedig mondjuk el, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Kérünk szépen, hogy álljunk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mi vélünk.